Gyerekek, nagyon nagy dolog az engedelmesség.
Igen.
Igen. És a pontosság.
Igen.
Ki jár iskolába közületek? Mikorra kell odaérni?
8-ra.
8 előtt egy kicsi. És óviba oda is oda kell érni, ugye?
Igen.
És ha elkéstek, akkor mit mond a óvónéni, tanítónéni? Gyert, megkérdezi, hogy és hol voltál, mit csináltál? A történetünkben egy kisfiú kint lakott az erdő szélén a szüleivel. És mindig az erdőn keresztül az ösvényen kellett mennie az iskolába. És ez a kisfiú, képzeljétek el, mindig elkésett. Tanítónéni írta az anyukájának, az anyuka visszaírt, hogy én időbe elküldtem a kisfiamat az iskolába. És mégis elkésik mindig. Az anyuka se tudta, hogy miért késik el a kisgyerek, és a tanítónéni is járt. Mit csinálsz? Kérdezte. És úgy gondolta a tanítónéni, na akkor mutasd meg, hogy hogy érsz haza. Jó? És elkísérlek. Hát a tanítónéni elkísérte haza a kisfiút. A kisfiú mondta, hogy nézd, ott azon a fán van egy fészek, és abban most kismadarak vannak. És azok ott csiripelnek. És akkor ott megálltak, és nézegették a kismadarakat. Tovább mentek, és mondta a kisfiú, hogy annak a bokornak a tövébe ott van egy süli fészek. És ott kis sülik vannak. Ott is megálltak, megnézték a kis süliket. Aztán útközben még láttak nyuszit, ott is megálltak, gyönyörködtek a nyuszinak. És aztán szépen beszélgettek a madarakról, a sümiről, a nyusziról, és mit gondoltok, hamar hazaértek?
Nem.
A tanítónéni is elkésett a kisfiúval. És megállapította, hogy miért késik el a kisfiú az iskolából? Mit szeretett nagyon?
Az állatokat.
Nagyon szerette az állatokat és a természetet. Egy virágokat is mutatott. Képzeljétek el, nálam nyílik a hóvirág. Ti láttatok már az idén hóvirágot? Nektek
nem.
Nyílik? Még nem?
Nem.
Nálam az egyik bokor hóvirág kinyílt. És hát megállapította a tanítónéni, hogy hát igen, ezért késik. De azt is megbeszélték, hogy menetre egy kicsit gyorsabban menjen, mert az iskolában azért nem szabad elkésni. Visszafele pedig nyugodtan gyönyörködhet a növényekben, a virágokban, madarakban, madarak csicsergésében. Képzeljétek el, hogy nálunk az almafába befészkelte magát egy harkály. Tudjátok, hogy hol van a harkálynak a fészke?
A fában.
A fában. Nagyon ügyes vagy. Nem tudtam elképzelni, hogy miért van faforgács az almafa alatt. Néztem fölfelé, nem láttam semmit. Hát aztán kiderült, hogy így a fej magasságomban lukas a fa. Legközelebb még több forgács volt. És ott is egyszer csak csicseregtek, csiviteltek a kis harkályok. Aztán a végén elmentek. Ti szeretitek-e az állatokat?
Igen.
Igen. És az Úr Jézus azért teremtette őket, hogy gyönyörködjünk bennük. És bántjátok az állatokat?
Nem.
És a virágokat?
Nem.
Azokat sem. Azokat is szeretettel. Ha levesszük, akkor mit csinálunk vele? Vázába. Vízbe tesszük. Vázába, hogy el ne hervadjanak. És a mai tanítás tanulsága pedig, hogy igyekezzünk mindig mindenhova időbe menni, hogy ne késsünk el. És egy kis finomságot hoztam nektek, amiből most kaptok. Mindenki vehet, hanem vagy a kettő, négy, kettőt.
Közben elmondom, hogy nálunk is volt fekete rigó fészek, és a nagypapáméknál pedig a villanyóra szekrényben nem volt benne az üveg, és a cinkék oda befészkeltek. Rendszeresen, évről évre.
Gyerekkorunkban állunk a villanyórába. Jól van, és az engedelmesség most azt jelenti, hogy igyekeztek csöndbe lenni, hogy a szüleitek figyelhessenek. Jó? Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, így az új évnek ezen a második szombatján, és most az Isten tisztelet tartalma kötött Tamás körbe küldött üzenetet, hogy ki miről szeretne hallani tanítást, és ezt osztotta el köztünk, és adta meg, hogy miről szóljon a mai Isten tisztelet. Miért hallgatag az Isten? Hallgatag egyáltalán az Isten? Ez lenne a mai témánk, és kezdjük is el akkor. Annyira szép és vonzó a Bibliának a kezdeti tanításában egy mondat rész. Mózes első könyve 3. fejezetében a 8. versben azt olvassuk, meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár. Nem olvasom tovább, mert ugye a folytatás már nem annyira vonzó, hiszen ekkor követték el Ádám és Éva a bűnt, az engedetlenséget, de mennyire jó lenne, hogyha hűvös alkonyatkor kimegyünk, mert tudjuk, hogy Isten ott jár és beszélget velünk. Így van? Így működik? Beszélget-e velünk az Isten? És nyilván színről színre nem találkozhatunk magával Istennel, de hogy is van ez a gyakorlati életben? Az ember kikerült a találkozás helyéről, de csak a kertben lehetett találkozni az Istennel? Az Isten nem helyhez kötött. Isten a bűneset után megkereste, megszólította Kaint is, aki éppen zúgolódott, mérgelődött, lázadozott, hogy Isten miért nem fogadta el az ő áldozatát, miért fogadta el az ő testvérének az áldozatát. Isten a bűneset után kiépítette az áldozati rendszer gyakorlatát, ezen keresztül is kommunikálni akart az emberrel. Üzenetet akart küldeni az ember számára, mert az embernek egyre inkább szüksége volt arra, hogy ne csak a látható, a konkrétan hallható Istent keresse, hanem hogy ismerje meg az Istent, és tudja azt. Legyen mély meggyőződése az Istenről. Tehát új kommunikációs kapcsolatot kezdett kiépíteni Isten az emberrel. Azt nem tudjuk, hogy amikor Kaint megkereste Isten, hogy látta-e őt, vagy csak a hangját hallotta, hogy miért gerjedtél haragra, és vigyázz Kaint, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, reád van vágyódása. De az biztos, hogy Isten nem akarta megszüntetni az emberrel a kapcsolatot, a beszélgetés lehetőségét. Isten minden időben beszélgetett az emberrel, ez a belső hang, a lelkiismeret, ami a Szentlélek munkája, amikor Isten megszólítja az embert, és nekünk a legfontosabb kérdés az életünkben, hogy Istennek ezt a lelkünkben megszólaló belső hangját ismerjük. Ismerjük? Mert hogy a lelki világunkban megszólal az Isten, ott vagyok én, aki én is akarok valamit, ott van az ellenség, aki szintén küld üzeneteket, képvisel valamit, és ott van a környezet is, A környezet is akar velünk, akar tőlünk valamit. És Isten szeretné, lapozzuk fel János evangéliuma 10. fejezetét. János evangéliuma 10. fejezetében beszélt Jézus arról, hogy ő a juhok pásztora, mi vagyunk a juhok. Olvasok az első verstől. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól. Istennek ez a célja az életünkkel. Hogy tudjuk, hogy mi az idegen hang, és mi az Isten hangja. Amikor az Isten megszólít bennünket. Azt mondta Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Olvassuk még a 14. verset. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Isten vágya ez, hogy ezzel a személyes megismeréssel tudja magához vonni, vonzani a mi szívünket, hogy megismerve őt, ami szívünkben ott legyen az a mély vágy, az az elköteleződés, az a biztonságérzet keresés, hogy ebben a világban igazi biztonságunk csak Isten közelében, Istennel együtt lehet. Isten ehhez a kapcsolathoz adta nekünk a Bibliát. Mert amikor a Bibliát olvassuk, a lehető legjobb eszköz Isten kezében arra, hogy mi megismerjük Isten gondolatait, Isten módszerét, Isten terveit, céljait, Istennek az értékrendjét. Eszköz a Biblia Isten kezében, és ehhez kapta az ember a bűnesettől kezdve ott van az ígéret, hogy ellenségeskedés szerez bennünk, hogy mi különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, az Isten elvei és az ellenség elvei között, az Isten hangja és a Szentlélek szelíd, halk és szelíd hangja között. Amikor Illéssel találkozott Isten, amikor Illés már találkozhatott Istennel, mert 40 napig menekült, akkor ezt be is mutatta Isten, hogy nem volt a viharban, az erős szélben, a földrengésben, tehát nem volt a drasztikus dolgokban, hanem hogyan szólalt meg Isten? Halk és szelíd hangon. És Isten így akar megkeresni bennünket is. János evangéliuma 14. fejezetéhez lapozzunk, és nézzük meg, hogy mekkora a Szentlélek szerepe ebben. János evangéliuma 14. fejezetének a 26. verse azt mondja, a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És itt szeretnék egy pillanatra visszalépni a bűnesetre. Elhallgatott Isten, amikor az ember elkövette az első bűnt? Nem. Ő maga ment, hogy keresse az embert. az Isten nem hallgat el akkor, amikor mi vétkezünk, amikor bűnbe esünk. Az Isten ott van, hogy keressen bennünket. Lehet, hogy megvalósul, hogy a bűneitek, vétkeitek elválasztanak Istenetektől, de ez az elválasztódás, ez nem jelenti azt, hogy az Isten el fog hallgatni. Hiszen azt mondja az ige, hogy az Isten akar nekünk adni bűnbánatot. Ő maga keres bennünket. És majd ő adja a bűnbocsánatot is. Nagyon fontos ezzel szembesülnünk, hogy nehogy úgy gondoljuk, hogy az Isten hallgatag Isten. Az lehet, hogy nem hallom a hangját. De ez nem miatta van. Nagyon sok esetben, hanem önmagam miatt. Amikor túl zajos az életem, amikor túl lefoglalnak az élet dolgai, gondjai, csalódásai, keserűségei, akkor lehet, hogy az én hallásom romlik meg. És nem az Isten kereső szeretete. János evangélium a 15. fejezetének a 26. verse azt mondja, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Tehát az Isten alapvető magatartása, hogy bizonyságot tegyen az isteni világról, a mennyei atyáról, a megváltás munkájáról, az isteni szeretetről. És a 16. fejezet 13. versétől azt olvassuk, mikor eljön az az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Zsoltár azt mondja, csendesedjetek. Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ahhoz, hogy mi meghalljuk ezt a halk és szenit hangot, ezt a tanító, vezető, tanácsoló hangot, nekünk van szükségünk az elcsendesedésre, az Istenre való odafigyelésre, hogy az Isten közelségébe kerüljünk. Mikor nem hallhatóan szól az Isten? Dániel könyve 5. fejezete nekem mindig olyan döbbenetes volt. Dániel könyve 5. fejezetéből, ugye Belsacár lakomája, amikor Belsacár visszaél azzal, hogy Nabukodonozor elvitette a jeruzsálemi szent edényeket a babiloni fogságba. Lakomát szerez, és az ő embereivel ezekből az arany és ezüst templomi edényekből bort ittak, szórakoztak, dőzsöltek, ment az erkölcstelenség. És hát ugye ismerjük a történetet, megjelent a kéz a falon, nem tudta értelmezni, nagy feszültség támadt, senki nem tudott megoldást találni rá, hogy mi az üzenet, mi ez a titokzatos kéz, ami írt a falra, és aztán hivatják utoljára Dániel prófétát, akit már úgy félretettek, mert nem csak az Isten hangja nem tetszett, hanem Dánielé sem, aki az Isten szolgája volt, képviselője, mert hogy Isten időnként embereken keresztül is szól. Sőt, hadd mondjam azt, időnként nem hívő embereken keresztül is adhat üzenetet nekünk, amikor nem jól cselekszünk, vagy amikor valamit Isten akarna az életünkkel kezdeni. És Nabukodonozor, vagy Belsacár királynak, amikor Dániel elmondja a megfejtést, előtte elmondja azt, hogy mi is az oka annak, hogy Belsacár most ezzel az ítélettel kell, hogy szembesüljön. Azt olvassuk az 5. fejezet 18. versétől. Teó király, a felséges Isten birodalmat, méltóságot, dicsőséget, tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, amelyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, életben tartott, akit akart, felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett, megáltalkodottan, levettették az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle. És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lő, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeri, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. Nabukodonozor nem akarta hallani az Isten hangját. És az Isten elhallgatott. Jó, hát ha nem, nem. És viselte az ő életének, az ő fenhéjázásának a következményét. És azt olvassuk a 22. versben, és te, Belsaszár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Mindig szól az Isten, amikor tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ugye nem? Mi se rágjuk a gyerekeink, unokáink, vagy bárki szájába azt, hogy de ugye emlékszel rá, hogy most mit kell tenni, mert ez már egy kicsit idegesítő is lenne a gyerekek is. Anya, már mondtad, tudom. Amit tudunk, azt az Isten várja, hogy hát tudjuk, és a tudás az nem azt jelenti, hogy hallottam, hanem hogy mély meggyőződésé vált. És azt mondja az ige, hogy noha mindezt tudtad, nem aláztad meg a szívedet, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen. És az Isten házának edényeit elődbe hozták, és ezt tetted. Tehát Isten szeretné, hogy ami meggyőződésünké váljon, ott ne kelljen mindig mondogatni azt, hogy mit tegyünk, mi legyen az életelvünk. Mert mi is tudjuk. Hasonló értékrend már ott van az életünkben. Péter apostol második levele viszont utal arra, hogy amit tudunk, azt azért időnként hajlamosak vagyunk elfelejteni. Így működünk? De a gyerekeket is azért mindezek ellenére néha csak emlékeztetni kell. És a Péter második levele a harmadik fejezetének első két verse így szól. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédéről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról. Isten emlékeztetőnek használja a szentírást. Ne várjuk azt, hogy Isten szóljon mindig, amikor ott van ez a helyettesítő eszköz az ő kezében, hogy a mi meggyőződésünk a Biblia tanítására alapuljon. Döbbenetes félreértésekre adhat okot az, hogyha a Szentírás nem a kontroll szerepét tölti be, amikor egy ember azt mondja, hogy nekem azt mondta az Isten. Majd a végén szeretnék erre még kitérni. Ugye Dávid királyt szeretném felidézni. Amikor Dávid elkövette a paráznaságot, aztán megölette a Uriást, amikor teltek a hónapok, megszületett a gyermek, kereste Isten vajon Dávidot Isten? Könnyen megszólítható-e az ember? van olyan, amikor mi magunk zárjuk le azt, hogy nem akarjuk hallani. Ismerjük ezt? Sőt, ha valaki mondja, akkor megharagszunk rá. Ne avatkozz bele az életembe, ne szólj bele, ne mondd meg nekem. Isten készítgette Dávidot, és elmúlt, mert ugye már megszületett a gyermek is, amikor Nátán próféta ment Dávidhoz, amikor Dávid már elég érzékenyé vált arra, hogy szóba álljon a saját bűnével, és azt rendezze Istennel. Aztán megvolt ennek a jó gyümölcse, 51. Zsoltár, 32. Zsoltár, hatalmas tanítás a Szentírásban, a bűnrendezésről és annak áldásáról, de az Isten időnként azért hallgat, mert tudja, hogy most csak még inkább dacot vagy ellenállást váltana ki az emberből. Keres bennünket. Az biztos, hogy az Isten úgy nem hallgat el soha, hogy nem munkálná az életünkben a hozzávaló közeledést, a rendeződést, de ő ismeri a mi szívünket, a szívünk állapotát, és tudja azt, hogy mikor igazán megszólítható, mikor nyitja meg az ember a fülét az Isten felé. Ugye a nevünk az, hogy mi hívők vagyunk. Hiszünk. A zsidókhoz írt levél pedig arra utal, hogy mi a hit. A remélt dolgok valósága, és a nem látott, és én hozzátenném, és a nem hallott dolgokról való meggyőződés. Tehát nem azért hiszünk, mert állandóan szól az Isten, hanem mert már szólt, már megismertük, meggyőződtünk, tudjuk, és Isten nem kiskorúakként akar kezelni bennünket, hanem azt mondja, hogy nekünk már felnőtt eledel való. És ebben a felnőtt hitben időnként Isten elhallgat. A gyermeki hitben higgyük el, hogy szerintem soha nem hallgat el az Isten, amíg az ember kezdő. Soha nem teszi úgy próbára az embert, hogy na most akkor nem fogok megszólalni. Mert az Isten tudja, mi is a kisgyereknek mondjuk, amíg mondani kell, amíg nem válik az élete részévé. És erre a legnagyobb példa Jób megpróbáltatása. Ugye Isten azt mondja, hogy igaz, istenfélő, bűngyűlölő, és ugye ismerjük Jób könyvét, a történetet, hogy ott van Sátán vágya, persze hát azért, mert ellátod minden jóval, és azért fél téged, és azért hálás neked, és jönnek a csapások Sátántól, nem Istentől, Sátántól jönnek a csapások, hogy elveszti minden jószágát, minden vagyonát, a szolgái közül is egy menekül meg, aki hozza a rossz hírt, aztán jön a betegség, aztán lelki értelemben elveszíti ugye elveszítette a gyermekeit is, most a felesége fordul szembe vele, hogy átkozd meg az Istent, hallj meg, nem érdemes így élni, és az Isten nem szólal meg. Azt mondja az ige, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert minek utána megpróbáltatott, majd megkapja a jutalmat is. Jobb megpróbáltatása jelzés arra, hogy igazán az Isten akkor hallgat el egy ember életében, amikor hitben olyan erősnek, stabilnak látja, hogy azt az ember, hogy az az ember ki fog tartani. Ítélkezhetnénk Jób magatartása felett, ahogy kitartott. Hát megátkozta még a születése napját is, nem? Ezért figyelmeztet ezen keresztül az ige. Ugye Jób maga is kimondja, szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. Mi se vegyük komolyan, amikor valaki kétségbeesésében mond olyan dolgokat, amivel nem tudunk egyet érteni. Nem reagálta le se az Isten, se nem küldött valakit, hogy helyre tegye Jóbot. Mert a megpróbáltatása rettenetes volt. És amikor ebben a szenvedésben Jób gondolkodott, akkor kimondta azt a híres mondatot, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Időnként nem kell komolyan venni azt, amit egy ember a betegségben, a fájdalomban, a csalódásban, a veszteségben mond. Hanem arra kell bátorítani, hogy mondja ki a hite meggyőződését. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Én meg fogom látni őt. Magam látom meg magamnak őt. Jobb, akkor nem látta az Istent. Nem hallotta a hangját. Hallgatott az Isten. A végén mégis Isten azt mondta a barátoknak, hogy ha Jobb imádkozik értetek, csak akkor tartalak meg benneteket. Mert nem úgy viszonyultak Jobbhoz a szenvedés között, ahogy az méltó lett volna. Sámuel könyvében olvasunk Saul történetéről. Saul király hatalmas tapasztalatokon ment keresztül, és aztán hatalmasat bukott és bukdácsolt is. Annyira a fejébe szállt a dicsőség, hogy ő a király, hogy képes lett volna saját fiát is megöletni. Hazudott a Sámuel prófétának, mentegette a saját bűnét. Annyiszor, ugye Sámuel ott volt mellette, kapott próbát, de a próbában nem állt ki, és Sámuel első könyv a 28. fejezetének a 6. versében azt olvassuk, hogy megkérdezi Saul az urat, de az úr nem felelt neki sem álomlátás, sem az urim, sem a proféták által. Miért? Válaszol Isten, ha bűnbánattal megyünk elébe? Ha megalázzuk magunkat? Biztosan. Ha szívből engedjük, hogy az Isten a bűnbánatot kimunkálja bennünk, az Isten nem fog hallgatni. Próbaként hallgathat, hogy a kitartásunkat próbára tegye egy ideig, mert azt mondja az ige, kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Azt mondta Jézus, hogy aki keres, talál, aki zörget, annak megnyittatik. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Tehát kitartásra is buzdít és bátorít bennünket az Isten, hogy ne adjuk fel olyan könnyen, olyan gyorsan, mert lehet, hogy nekünk kell még jobban önmagunkba tekinteni, és még inkább meglátni önmagunkban azt a mélységet, amire eljutottunk, hogy az Isten kegyelmével találkozhassunk. Isten munkálja bennünk a jót. Galatabeliekhez írt levél, első fejezet, egy másik problémára hívja fel a figyelmet.
Ez pedig a hamis tanítások. Azt írja Galatabeliekhez írt levél első fejezet 6. versétől, csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdette is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néktek hirdett valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Isten a Szentírás alapján való hitbeli meggyőződésre akar tanítani bennünket. Hogy akár halljuk az Isten hangját, akár nem, éljünk úgy, hogy különbséget tudjunk tenni az igaz és a hamis között, a jó és a rossz között. Máté evangélium a 24. fejezetében ott vannak Jézusnak azok a nagyon jól ismert szavai. 4.-5. vers. Jézus felele mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Különbséget tenni az Isten hangja és az ellenség hangja között, és különbséget tenni a Biblia alapján az igaz és a hamis között. 23. verstől, ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ime itt a Krisztus vagy amott. Ne higgyétek, mert hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ime előre megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, ime a pusztában van, ne menjetek ki. Ime a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a halál, oda gyűlnek a keselyük. A halálról mi jut eszünkbe? Ugye a dög, de a halál szóval helyettesíted. Az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Ugye mondja a reformáció visszafordulásának, hanyatlásának. Ugye, ahol a halál van, ahol a lelki halál van, ahol az Istentől és az ő igazságától való eltávolodás van, oda gyűlnek ugye a keselyük Sátán démonainak a jelképe. És Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy Sátán mindent megtesz, hogy a hitetés munkája az elérje, ugye azt olvastuk, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Mennyire mély, szilárd meggyőződésre van szükségünk ahhoz, hogy senki és semmi. Ellen White azt írja, hogy még ha elhunyt szeretteink jelennének is meg, és hirdetnének valamit, azon kívül, ami hirdettetett, az átok legyen. Ahogy az idézőjelbe tett Sámuel üzenetet hozott Saul királynak, ugye nem Sámuel próféta volt, hanem Sátán egyik démona, úgy Sátán mindent megpróbál, hogy a szilárd meggyőződésünkből kibillentsen bennünket. Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvassuk, hogy ugye a két, a földből és a tengerből feljövő fenevadról ír, hogy a nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is. És ez a szóljon azt jelenti, hogy Isten nevében szóljon. Mintha Isten ugye azt mond, szólna, ugye maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ha azt hirdeti a világ, hogy nem a szombat, hanem a vasárnap, akkor mi a meggyőződésünk? És ha hallgat az Isten, és nem mond nekünk semmit, mi legyen a meggyőződésünk? Zárásul Malakiás könyvéhez lapozzunk. Malakiás könyve 3. fejezetében azt olvassuk a 14. verstől. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata. Mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgája között, és a között, aki nem az Isten szolgálja. Kedves gyülekezet, közösségre hív bennünket az Isten, hogy ezeket a küzdelmeket ne egyedül vívjuk meg, bármilyen jellegű is legyen. Legyenek hittestvéreink, lelki barátaink, akikkel meg tudjuk osztani a küzdelmeket, a nehézségeket, a próbákat. Ezen a földön egyre inkább igazságtalanság lesz. És azt mondja az ige, hogy amikor ezzel szembesül az Isten népe, hogy ez az igazságtalanság egyre erőteljesebb, az Isten figyel, és nem megszólal és magyarázkodik, hanem hallgat. Mert azt mondja, hogy az ő népének van meggyőződése, van hite, van ismerete, Isten ismerete, Isten hangjának ismerete, Biblia ismerete, az igazi mennyei elvek ismerete. És ezen a földön nem kapunk meg mindent. Ezt fogadjuk el, a nem hívők se kapnak meg mindent. Ez ilyen világ. Mert az ellenség ott van, hogy ő jön, pusztítson, ártson. De azt mondja, figyel, hallgat, és szeretnénk, ha az emlékkönyvbe beírnák a nevünket? Az emlékkönyvbe szép, jó dolgokat írnak. És Isten úgy vágyik arra, hogy ilyen szilárd hitünk és meggyőződésünk legyen, hogy senki és semmi el ne tántoríthasson bennünket, sem a jobb napokban, sem a nehezebb megpróbáló időkben. Adja Isten, hogy ezekbe az üzenetekbe meg tudjunk kapaszkodni, mert azt mondja, hogy azon a napon, és az a nap nincs messze, már a világ is hirdeti. Az elmúlt héten egy ilyen természeti filmben azt hallottam az egyik tudóstól, hogy ez a föld nem lesz mindig élhető. Nem ezt mondja a Biblia is? Megfertőztetett a föld a lakosai alatt. És jönnek, és látjuk, hogy jönnek a következmények. És Jézus fogja ezt befejezni és feloldani. De ők tulajdonommá lesznek. Kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Adja Isten, hogy tudjuk így szolgálni a mi teremtő, megváltó Istenünket szeretetből, mert ő előbb szeretett minket. Amen.